fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten, Krisztus Urunk kereszthalálának a napján. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 22. zsoltárral, azzal a zsoltárral, amit Urunk is énekelt a keresztfán. A 22. zsoltár első, 6. és 10. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Én Istenem, én erős Istenem, miért hagytál el ennyire engem?
Thank you.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, a nagypénteki események sorából az igét János evangéliumának a 18. részéből, a 33. verstől a 38. versig felolvasandó igét. Ezt az igét leülve hallgassátok meg. Isten igéjét János evangélium a 18. részéből olvasom, a 33. verstől a 38. versig terjedő ige szakaszt. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus erre ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te. Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz és így szólt hozzájuk, én nem találok benne semmiféle bűnt. Eddig a felolvasandó ige. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán, s a mi szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy most lélekben mi is ott lehetünk Jézus szenvedéseinek a színhelyén. Magunkat láthatjuk viszont ott a hatalmas embertömegben, akik rohannak a maguk céljai után. Kérünk téged, hogy állíts most meg bennünket, hogy gondolkodni tudjunk, és ráébredjünk arra, ami egyedül fontos. Segíts most minnyájunkat erre a szent álhítatra, hogy téged lássunk, ahogyan Krisztus Urunkban tanítasz bennünket a szeretetre. Hadd tölts el a szívünket, az ő lelke, és hadd legyen nekünk is áldott életünk ő általa. Amen. Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található a már felolvasott igerész folytatásaként, a János evangélium a 18. részének a 39. és 40. versében. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt. Eddig a felolvasandó ige. Kedves testvéreim, Pilátus nevéhez mi általában Jézus szenvedését kötjük, ahogyan a hitvallásunk is fogalmaz, szenvedett Poncius Pilátus alatt. De ki is volt Pilátus? Pilátus egy művelt és éles eszű férfi volt, és felmérte a helyzetet, amiben nagypénteken került. Tudja, hogy a zsidó nagy tanács azért szolgáltatta ki neki Jézust, mert gyűlölik őt. Kihallgatja tehát Jézust, és megbizonyosodik róla, hogy nem egy róma ellenes lázadóról vagy egy gonosztévőről van szó, hanem Jézus csupán egy olyan fajta kegyességet képvisel, ami a zsidóság előjárói számára elviselhetetlen. Miért akarna ő akkor ebben a perben valahogyan is részt venni? Ő nem akar lenni a vádló Jézus perében. Világosan ki is mondja róla, hogy nem bűnös. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Csak hogy van itt egy bökkenő. Pilátus tapasztalatból tudja, hogy a nagy tanács talál majd valami bűnt Jézusban, és ismét zaklatni fogja őt, erőltetni fogja a saját maga igazát, sőt, talán fenyegetőzni is fognak. És valljuk meg, a pozíciója az nem túlságosan erős. Hiszen volt már Júdeában nem is olyan régen nehézség, felkelés. Róma pedig azt szeretné, azt várja, hogy minden provinciában béke legyen. Hogyan lehetne ezt az ügyet tehát a lehető legjobban és a leggyorsabban elintézni? Hogyan lehet jóvá tenni a bíróság tévedéseit és túlkapásait úgy, hogy amiatt ne kelljen se túlságosan szégyenkezni, se pedig nevezessen az felzúduláshoz? És adódik itt egy lehetőség, az amnestia. A vádlott felszabadul a vádak alól, megszüntetik az eljárást, semmi nem kerül a felszínre, sem a vádlók, sem a bíróság elfogódottsága. Jogilag tehát ez egy nagyon elegáns megoldás. Ráadásul ez a lehetőség, ez magától adódik. Mind a négy evangélium egybehangzóan tanúsítja, hogy szokás volt akkoriban húsvétkor elengedni egy rabot. Biblián kívüli forrásokból erre ugyan nem találunk bizonyítékot, de ez érthető. Mivel a húsvét az egyiptomi fogságból való szabadulásnak volt az ünnepe. Tehát a zsidókhoz kötődött egyedül. Az ókorban szokás volt a régi történelmi eseményeket dramatizált formában is előadni, úgy, ahogy mai nap is sok gyülekezetben, a passiójátékban idézik fel a nagypénteki eseményeket. Van, aki Jézus játssza, van, aki Pilátus, és így tovább. És itt a szabadon engedett fogoly az Egyiptomból kiszabadított Izrael szerepét játszotta. Ez megfelelt a római hivataloknak is, mert nem volt igazából tétje a dolognak, egy gonosztevővel több vagy kevesebb szabadlábon, az nem olyan nagy dolog. A zsidók viszont szerették a szabadon bocsátottat, a lelkükből azonosították magukat ezzel a felszabadított fogollyal. És az ő sorsából próbálták kiolvasni azt az ígéretet, hogy ebből a mostani Egyiptomukból, ebből a fogságból, amiben ők vannak, ebből kiszabadulnak. Legyen ez a fogság a rómaiak hatalma, vagy a bűn és a halál által való megkötözöttség, bármi. A rómaiakat az egyiptomi fogvatartókkal valószínűleg a politikai mozgalomnak számító zélóták azonosították. Ha pedig arról beszélünk, hogy valaki a bűn és a halál fogságából szeretne kiszabadulni ebből a jelenkori nyomorúságból, akkor ugyanezt vallották az esszénusok, az akkori misztikus mozgalom. Mindezekre itt Pilátus nem gondol. Ő csak megragadja az alkalmat, amit a szokás enged neki. Akarjátok, hogy elengedjem nektek a ti zsidó királyotokat? És miközben felteszi ezt a kérdést, észre sem veszi, hogy mennyire új és súlyos kérdést követel a hallgatói ellen. Hiszen a zsidók várva várt királya, a messiás, az azért jön, hogy kiszabadítsa őket és legyőzze a rómaiakat. Hogyan tudna tehát ez a király itt megszabadulni a római fogságból? Ez a felfúvalkodott római hogyan tudná őt szabadon bocsátani? Ha pedig nem tudja, akkor talán gúnyolódik rajtunk. Ki nevet bennünket? Ez egy sértés. Ez a fogoly semmiképpen nem lehet a várva várt király. De mivel annak adja ki magát, ezért megérdemli a halált. Pilátus gondolataiban több dolog kapcsolódik össze. Ugyanis az ókori Kelet néhány államában bizonyított tény, hogy az éves fő ünnepeken, új évkor szertartásosan azt demonstrálták, hogy a király mennyire szenved a népéért, és viseli annak a szegénységét is. És ennek a szertartásnak a során az uralkodó királyt leültették a trónról, egy erre a feladatra kijelölt pap arcon ütötte, tulajdonképpen az arcába vágott, és utána következett a királynak az ünnepélyes visszaültetése a trónra. A király szerepét pedig néhány esetben, ebben a szimbolikus drámában átvette egy színész, egy fogoly vagy egy rabszolga, akit természetesen aztán már nem ültettek trónra, hanem kivégezték. Talán ezért mondja azt Pilátus, hogy én akkor a ti ilyen kvázi királyotokat szabadon bocsátom, és ezzel majd itt be is fejeződik az ügy. Ez a helytartónak a szeretetteljes felkínálása, aki nem maszatolja el a részleteket. Azonban ez a megoldás a zsidó előjáróknak nem kedvez, a tömegnek pedig nem tetszik. Csak az járna jól ezzel a megoldással, aki csalódást okozott nekik, amikor úgy döntött, hogy nem a rómaiak ellen fog harcolni, hanem megmarad annál a kellemetlen programnál, hogy a világot át kell járnia a szeretet kovászának. Aki nem akar harcolni, az ne is legyen szabad, akkor inkább már Barabbás. De ki is volt ez a Barabbás? Tulajdonképpen csak keveset tudunk róla, csak a nevét és néhány említést találunk róla az evangéliumokban. Ott lázadónak írják le őt, sőt néhány helyen kifejezetten latornak. Nem valószínű az, hogy csak egy közönséges rabló lett volna, nyilván egy Róma ellenes felkelő volt ő, egy zélóta vagy lázadó, amilyenből akkoriban Palesztina szerte rengeteg volt. Máté evangéliumának az egyik kéziratában pedig azt is megtaláljuk, hogy Barabbás börtönben ült lázadásért és emberölésért. Tehát egy forradalmár, egy felkelő ez a Barabbás. És az emberek szimpatizálnak vele. Viszont a felsőbb rétegek számára, akik igyekeztek jól kijönni a rómaiakkal, és elkerülni ezen a sokat szenvedett vidéken a felkeléseket, és azoknak a véres leverését, kényelmetlen Barabbásnak a személye. És amikor úgy felel meg mégis a zsidóság előjáróinak, nem nehéz rászedni a népet arra, hogy Pilátushoz intézett kéréssel járjanak közbe ezért a lázadóért. Világos tehát, hogy Barabbás programja ugyanúgy Isten országának a megvalósítása volt, mint ahogyan azt Jézus hirdette. Csak hogy az odavezető út volt merőben más. Barabbás erőszakkal akarta kialakítani az Isten országát. Tulajdonképpen ki akarta verekedni. És mivel a cél szentesíti az eszközt, aki nem ezt célt követ, annak minden meg van engedve ezen az úton. Azt hiszem, hogy ez az eljárás ismerő számunkra is azóta is. És mégis Barabbás útja a mai napig is sok ember számára elfogadhatóbb, mint a Jézusé. Nem véletlen hát, hogy az emberek azt kívánják ott Pilátus előtt, hogy ne ezt, hanem Barabbást. Ezen a névvel pedig egy beszélő nevet mondanak ki. Tulajdonképpen a Barabbás nem is annyira név, mint talán ragadványnév, vagy sokkal inkább egy cím. A Barabbás arám nyelven azt jelenti, hogy az atya fia. Tehát ez is egy messiási cím. Hogyan tudott ez a lázadó ehhez a csodálatos címhez jutni? Egy jelentős és hírhedt fogoly volt ő, nyilván egy felkelő csoportnak a kapitánya. Ezért tehát ez a nemes név. De gondoljunk egy másik lázadásra, ami Hadrianus király, illetve császár idejében történt, körülbelül Krisztus után 130-ban. Ott a Róma ellenes felkelésnek a vezetőjét úgy hívták, hogy Bar Kokhba, a csillag fia. Nyilván eszünkbe jut az az ige, amit adventben olyan sokat szoktunk idézni, egy csillag jön föl Jákobból és királyi pálca Izraelből. Innen tehát ez a név. És hogyha tovább vesszük a fordításokat, akkor az új szövetségnek a görög fordítása már ugyanezen a helyen a csillag helyett embert fordít, tehát egy ember jön föl Jákobból, és királyi pálca Izraelből, és a zsidó magyarázat, a Midrás kifejezetten messiást olvas ugyanezen a helyen. Nem csoda hát, hogy ehhez a jelentős feladathoz egy ilyen jelentős név is párosul. Mit látunk hát magunk előtt? Pilátus előtt ott a két megváltó, a maga két különböző útjával. Az egyik a szeretet által vált meg, a másik megváltó az erőszak által akar megváltani. És mind a kettő ugyanarra hivatkozik, hogy ő a mennyei atya fia. Vajon hogyan tarthatnak erre igényt? Talán van az Ószövetségben olyan ige, ami az Isten fiúságra utal? Van testvéreim jó néhány. Minden esetre nem az a megszokott az Ószövetségben, hogy egy ember, tehát egy konkrét egyén hivatkozna arra, hogy Isten az ő atya. Azonban sok olyan hely van, ahol Izrael mondja saját magára, tehát a nép, vagy pedig valamelyik király teszi ezt, aki Isten előtt az egész népet képviseli. Ennek az Isten fiúságnak az első említését Mózes második könyvében találjuk, amikor az Úr Egyiptomba küldi Mózest, és ezt mondja neki, ezt mond a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. És tudjuk, hogy ez meg is történt Pészach éjszakáján, amikor Izrael népét a pusztulástól csupán a páskabárány vére védte meg, amelyet oda kentek fel az ajtófélfára jelként. A másik példa a Zsoltárok könyvében van, a második Zsoltárban. Kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. És szól ez az Isten fiúság, Isten és a király kapcsolatáról is. Van itt Dávidnak tett ígéret, amelyet Nátán próféta tolmácsol neki. Atya leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek kiáró csapásokkal. Láthatjuk tehát, hogyha Izraelben valaki Istenre, mint atyára hivatkozott, akkor ezzel a királyi méltóságot személyesítette meg. Pilátus előtt tehát két olyan személy áll, akik mind a ketten a királyságra tartanak igényt. Az egyik az erőszak korszakának a királya, a másik viszont a szeretet korszakának a királya. És az a tömeg, amely összesereglik ott Pilátus udvarában, egy különösen fontos feladatot kap. Választhatnak. És ez az a döntés, amit mi is azóta sem tudunk elkerülni. Nekünk is döntenünk kell. Kit választunk? Mindeközben mit tesz Jézus? Olyan érthetetlen, hogy miért nem próbálja meg a tömegnek elmagyarázni, hogy az, aki Barabbást választja, az nagyon rosszul volt. Miért rendeli magát alá az emberi akaratnak és hallgat? Ez a hallgatása azonban helyette beszél. Ez egy nagyon beszédes csend. Aki ismeri az írást, annak biztosan eszébe jut az Ézsaiás ige. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mert némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Ez az az igehely, amit aztán az Új Szövetségben Fülöp elmagyaráz az etióp kincstárnoknak Krisztussal kapcsolatban. Jézus a Pilátus előtti hallgatásával arra mutat rá, hogy minden jelenlévő ember előtt a húsvéti páska bárány állott. Ezt a szerepet, a bárány szerepét Jézus számára a nép választotta. Ő ítélte el erre a szerepre mindenki, aki csak Barabbás nevét kiáltotta, amikor választania lehetett. És Jézus elfogadja őket is. Nem lázad ellenük. Amit itt látunk, hogy Jézus némán áll, ez semmiképpen nem rezignálás, de nem is passzivitás, hanem egy olyan dolog, amihez hatalmas bátorság kell, és óriási belső erő. Ez is lehet Isten ajándéka az ember számára. Ez a belső erő. Állni a gyűlöletet. Az elítélt szerepének az elfogadásával, azzal, hogy a vita itt, ezen a ponton véget ér, Jézus lehetőséget ad Barabbásnak arra, hogy kijusson a börtönből, és elkerülje a büntetést. De vajon helyes-e ez? Hiszen ha eltörölnénk a törvényeket, akkor a gonoszság, a rossz, az eltölteni ezt az egész társadalmat. De itt nem erről van szó, hanem két konkrét emberről. Jézusról és Barabbásról. A törvény az továbbra is érvényes, de itt Jézus odalép Barabbás helyére. És ő engedi magát megbüntetni. Tehát Jézus nem törölte el a törvényt, hanem betöltötte azt. És éppen ezzel mutatta meg, hogy mi az új szövetség lényege. Jézus Krisztus helyettes halála minden egyes bűnös emberért. húsvéti bárányként halt meg, a halálban odalépett mindannyiunk helyére, akik csak a házban vagyunk, akiknek az élete ajtófélfájára felkerült a jel, a bárány vérének a jele. Csak hogy mi is, mint az akkori emberek, mi is gyakran azt hiszük, hogy a megváltást, amelyre azonnal, feltétlenül szükség van, és minden egyes bűnünkből, ami csak megterhel minket, tehát ezt a megváltást, ezt nem a szeretet hozza el, amely a húsvéti bárányban testesült meg. Az nem elég radikális, és nem elég jelentőségteljes számunkra. Nem kész értünk bármit is megtenni, mert nem nyúl az erőszakhoz. Nem olyan látványos. Erre Barabbás a megfelelő ember. Nem kell, hogy most szemünk előtt legyen ez a lázadó ember, vagy ismételjük a nevét, de ha magunk szándéka szerinti és azonnali megszabadulást szeretnénk, alázat és türelem nélkül, akkor ezzel ma is Barabbást választjuk. És mégis mellettünk, sőt, előttünk áll az, aki nem önjelölt módon adta át magát a hatalomnak és a dicsőségnek, hanem elfogadta a bárány osztályrészét, és magára vette mindazt, amit a törvény miránk rót ki. Az ő keresztjével egyszer és mindenkorra a megbékélés zálogává lett. És a mai ember is választhat, hogy melyik útra lép. A szeretet és a megbékélés útjára, vagy a lázadás útjára. Ez a mi felelősségünk a húsvéti és a nagypénteki történetben. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te, aki öröktől fogva egy voltál az Atyával, eljöttél közénk, és magadra vetted az emberélet minden szenvedését, még a kárhozatot is, amit mi érdemeltünk a vétkeinkért. Bárcsak tudnánk mi is a Te igédet követve szenvedni, tűrni, hogyha ezzel lehetünk javára a mieinknek. Segíts, hogy át tudjuk adni a szívünket, az életünket neked, aki mindezt a változást elvégzett bennünk. Áld meg minket, mint a te népedet, és engedd, hogy azt tehessük, azt szóljuk, ami kedves a te számodra. Így tudjunk rólad bizonyságot tenni. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.